Szent Carlo Acutis életét, munkásságát is megismerhették.
Ezzel a határok nélkül mai adása véget ért. Holnap is hallgassanak minket, korábbi műsorainkat pedig visszahallgathatják a mediaclick.hu-n. Munkatársa Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda T. Fanni. Viszont hallásra, határok nélkül.
A Kossuth Rádió Szentesen, FM 100,4. A nap kérdése.
Az osztrák olajtársaság leköszönő vezérigazgatója arra figyelmeztet, hogy kár túl optimistának, azaz derülátónak lenni azzal kapcsolatban, hogy a Hormuzi szoroson keresztüli szállítás helyreáll, és az ellátási helyzet emiatt javulni fog, mivel a geopolitikai kockázatok továbbra is rendkívül magasak. Ahogy mondta, Európára nyomás nehezedik, hogy a tél előtt feltöltse gázkészleteit, és az alacsony tárolási szintek miatt a régió sebezhetővé válhat egy újabb áremelkedéssel szemben, ha a kereslet megnő, vagy az ellátási zavarok továbbra is fennállnak. Nem elég a geopolitikai kockázat, az Európai Unió a metángáz kibocsátás csökkentésére hivatkozva tovább nehezíti a helyzetét, azaz saját energiabiztonságát veszélyezteti, állítja Alfred Stern, az ÖMV leköszönő vezérigazgatója. Itthon a magyar kormány megszüntette az üzemanyagárak felső korlátját a világpiaci árcsökkenésre hivatkozva. Vajon mennyire megalapozott ez a döntés? Ez ma nap kérdése. Köszöntöm tisztelt hallgatóinkat a mikrofonnál, Kakuk L. Tamás. És köszöntöm vendégünket, Toldi Ottót, a Klímapolitika Intézet vezető kutatóját, és jó estét kívánok.
Jó estét kívánok.
Induljunk ki ebből a döntésből. Ugye a világpiaci ár esett, ennek következtében alakult ki az, hogy nincs szükség tovább a védett árra a benzinkutakon. De vajon, hogyha a nemzetközi környezetet nézzük, a kockázatokat, akkor ez az állítás, vagy ez a döntés, ez megállja a helyét?
Nem állja meg, és itt már be is fejezhetném, de azért gondolom nem azért vagyok itt, hogy egy több mondattal le tudjuk ezt a kérdést. Valóban nagyon sokat esett a kőolajár, ez tény, hogy 120 dollár per hordós árról ma épp 70 fölé esett a Brent ára, tehát ez egy lényeges esés, de azt kell mondanom, hogy a jelenlegi kormány szinte belevetődött ebbe a helyzetbe, hogy gyorsan ugye a védett árat kivezethesse, ami csak úgy zárójelbe jegyzem meg, hogy nem egészen esik egybe a választási ígéreteikkel, hiszen a választások előtt a kampányukban azt mondták, hogy minden jó dolgot meghagynak, amit a Fidesz jól csinált. Így volt ez a védett árak esetében is, sőt a jövedéki adó további csökkentésével ugye 480 forint per literes benzinárat ígértek. Na hát ehhez képest az első mérhető intézkedésük a védett ára kivezetése volt.
Ezt máshol nem tették meg környező országokban, itt a nemzetközi, mondjuk a régióban?
Voltak árcsökkentések, de valóban a jövedéki, főleg a jövedéki adócsökkentésre fókuszáltak a kormányok általában, és egyéb kedvezményeket adtak. Ilyen, hogy magyar rendszámos autókra ársapka, ilyen azért, ez elég unortodox magyar lépés volt, de hát ugye...
Kifogásolta is az Unió egyébként, ugye?
Hogy rengeteget tanult a volt kormány, a első 2021 novemberi a végén balsi felfüggesztéssel járó ársapkából, itt azért már mindenhol voltak fékek és egyensúlyok beépítve, tehát ugye a igaz, hogy a MOL-nak kellett volna, mint nagykereskedőnek azért nagy részét állni ennek a védettárnak, meg ugye tudjuk, hogy a kormány is minimum, EU-s minimumra engedte a jövedéki adót, tehát ők viselték volna a terhet, de mivel az alacsony áras tartalékból kapott a MOL, stratégiai tartalékból kapta az üzemanyagot, meg annak az alapanyagát, ezért gyakorlatilag a MOL se nagyon, a MOL is a pénzéhez jutott, ha nem is extra profithoz, de a pénzéhez jutott, a kutak is, a kiskereskedők és a nagykereskedők is, tehát ez egy jó felépített rendszer volt. A Fidesz azt javasolta, hogy ez a rendszer maradjon fenn, mint egy biztonsági garancia, hogyha megint elszaladnának az árak, akkor legyen ez beépítve, hogy védjék a fogyasztókat.
Magyarul egy árplafont kellene megtartani.
Úgy kell felfogni, de ez már működött a 2021 2021 az nem volt ilyen jó kimunkált dolog. Emlékszünk arra, hogy a Covid után volt bevezetve egy ilyen ásapka, amit utána fel kellett függeszteni. Ez egy sokkal jobb konstrukció volt, ami hosszú távon is alkalmazható lehetett volna. És hogy miért kellett volna ezt a rendszerbe tartani, ezt a védett árat, nagyon igaza van annak az osztrák szakértőnek, vagy vezetőnek, aki azt mondta, hogy nagyon képlékeny a helyzet, sőt, a Hormuzi szoros környékén. Gondoljunk bele abba, hogy azért itt ugye három főjátékos van, Irán, USA és Izrael. Na most az a baj, hogy Izraelnek és az USA-nak nem nagyon esik egybe az érdeke a rendezés során. Ugye az USA, mint ugye a nagykutya a történetben, ő azt a saját érdekeit követte elsősorban, tehát a hajózhatóság a Hormuzszurosnak legyen a régi, egyeztessenek mindenről, elsősorban a kereskedelem érdekelte, hogy álljanak helyre a LNG és a kőolajexportnak a lehetősége, hogy álljanak helyre az infrastruktúrák, azokat ne érje támadás, és ugye az aknátlanítás és minden egyéb haladjon a maga útján. Fontos volt az USA-nak az iráni nukleáris program, de azt egy külön tárgyalási csomagba tették át, hogy ez ne hátráltassa a Hormuzszorosnak a megnyitását. Ehhez képest ugye Izraelnek az első helyen van az, hogy Iránnak az atomprogramját mindenképpen eliminálni, minimálisra, és Izrael ragaszkodott ahhoz is, ragaszkodik máig ahhoz is, hogy Iránnak a szövetségesei, a proxiai, hogy szokták mondani, Hezbollah, a Huszik, a nem tudom még kicsodák, akik támogatják Irán pénzéből, de Iránnal egyetértve politikailag azért elég radikális oldalát képviselik a megoldásoknak, nem is főleg politikai, hanem akár fegyveres is, tudjuk ezt, hogy ők is legyenek a részesei ennek a békemegállapodásnak, és a fegyverszünet és a korlátozások rájuk is, meg a lefegyverzés rájuk is vonatkozzon, mert különben Izrael nem tudja magát biztonságba érzni. Tehát élesen szétválnak az USA és Izraelnek az érdekei a békekötéskor, és látjuk, hogy Izrael nem föltétlen fogadja el azt, amit az USA szeretne.
Ezért törékeny a helyzet.
Törékeny a helyzet, de még megmondom, hogy miért. Ugye az USA is mindenképpen a maga érdekeit akarja dőlőre vinni, tehát véglegesnek tekinteni, hiszen novemberben félidős választások lesznek, valamilyen megnyugtató eredményt föl kell mutatni az amerikai választópolgároknak, és arra is vigyázni kell, hogy azért az amerikai üzemanyagárak is szépen azért kezdjenek csökkenni, mert ott is fölmentek egy 30%-kal. Izraelben is választások lesznek. Ugye október még előbb, mint az amerikai félidős választások, parlamenti választások lesznek 2026. október 27-ig legkésőbb meg kell ezeket tartani, és Netanyahu is el akar számolni a őket támogatónak. Láthatólag a háború folyamán folyamatosan nőtt a népszerűsége, ma a Likud párt és ő vezet a népszerűségi listán, de egy ellenérdekű ellenzéki koalíció meg tudná verni. Ezért az ő érdeke az, hogy tovább erősítse a saját támogatását, akár úgy is, hogy tényleg megpróbál mindent megtenni, mert azért az izraeli emberek is félnek az iráni atomprogramról, azért azt ne felejtsük el, hogy egy békés célú atomerőműbe 5%-os dúsítású urán kell, hogy energiát termeljen, egy atomfegyverhez 90%-os dúsítási szintű urán kell, és Iránnak 60%-ra dúsított uránja van, ami pár robbanó fejhez vagy piszkos bombához már így is elég.
Legalábbis ennyiről tudunk. Ugyan bejelentési kötelezettség van a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség irányába.
Igen, ennyit tudunk, tehát azért egy gyanút kéne fogjunk, hogy mire kell, ha békés célra akarják használni, mire kell a 60%-os dúsítási fok. Tehát ez mindenképpen jogos, de hogy ez csak azt akartam ezzel a látámhoz, hogy nagyon képlékeny a helyzet, mert élesen szétválnak az érdekek, csak van egy átfedő metszet az USA és Izrael között, de nem feltétlenül egyezik meg mindenbe, és a kérdés az, hogy mennyire akarják ezt érvényesíteni a választások előtt, hogy optimalizálják a saját választási esélyeiket. Tehát ha lehet, az eddigieknél is törékenyebb a helyzet. Másrészt az elszórt aknák nagy része még ott van a Hormuzszorosban, nem lehet tudni, hogy mikor robban egy, és hogyha robbant, hogy az valaki úgy fogja fel, hogy rakéta találat, nem feltétlen lehet egyből beazosítani, hogy ez most akna volt, vagy mi volt. Tehát gyakorlatilag azért mondom, hogy igaza van ilyen szempontból a volt kormány szakértőjének, hogy Várni kellett volna, ez egy még mindig egy rendkívül képlékeny helyzet, bármikor robbanás lehet, és bármikor árobbanás lehet, és a védett ár, mint ásapka, a szolgálatot tehetett volna az emberek biztonságérzetének.
Mert ugye, gondolhatjuk, hogy hát rendben van, ez a Hormuzi szoros meg a Közel-Kelet, na de nekünk az olaj hát nem abból az irányból származik, hanem éppen, hogy Oroszország felől. Aztán különböző összetételű lehet ez. De itt az a probléma, hogy ez ugyanúgy követi a világpiaci árváltozását?
Természetesen. Tehát nagy kérdés, hogy majd a Tisza kormány mikor tényleg, mikor akar leválni az orosz energiahordozókról, de ez is be van lengetve, hogy az orosz kőolajat is a földgázhoz hasonlóan előbb-utóbb ki kell vezetni, reméljük nem leszünk olyan önsorsoltók, hogy ezt idő előtt megtesszük, de nyilvánvaló, hogy az urasz ára is követi, most már megint beállt egyébként az a helyzet, ami volt a hormuzi szoros problémái előtt, hogy az urasz most már megint olcsóbb, mint a Brent meg a VT, tehát megint olcsóbban lehetne hozzájutni. Most alkalmas lehetne a helyzet, hogy a elfogyott stratégiai készleteket újra töltsük, reméljük, hogy ez zajlik is. Csak hát ugye a helyzet az, hogy a helyzet nem is elsősorban a kőolajnál egyébként kritikus, hanem sokkal inkább az LNG meg a földgáz helyzet az, ami Európára nézve kritikus.
Hát erre figyelmeztet ugye az OMV-nek idézett leköszönő vezérigazgatója, nyilván lehet, hogy ilyenkor már bátrabban beszél, ez csak egy zárójeles megjegyzés. Szóval, hogy Európa nincsen olyan helyzetben, hogy válogasson és kizárjon bizonyos gázellátási forrásokat. Hát ez elég egyértelmű.
Igen, egy jó 15%-kal magasabb az ázsiai földgáztőzsde jár, ugye ezt LNG-t kell érteni ez alatt, és ez elég arra, hogy az LNG szállítmányuk akár a Hormuzi szorosból, akár honnan, abba az irányba vegyék tehát ázsiai piacokat célozzanak meg. Itt jön vissza sajnos az, hogy az Ázsia függött elsősorban, az ázsiai nagyhatalmak függtek elsősorban a Hormuzi szorosból érkező LNG-től, ők sinlették meg ezt a hormiszorosbeli válságot leginkább, ott mentek legmagasabbra az árak, és ez most az egész világpiacról arra szívja el az LNG-t. Ugye nyilván a kitermelők meg a kereskedőknek az a célja, hogy maximalizálják az árakat, ázsiai felé megy az LNG, a többlet LNG a piacon. Ezért az európai földgázárak, tőzsdei földgázárak extrém magasak, még mindig nem nagyon csökkentek. Ugye 50 euró per megawattóra fölött vannak nem, most csak 45, de az akkor is magas. Tehát tavaly ilyenkor 35 volt, és már az is nagyon magas volt. Az is duplája volt a háború, az orosz-ukrán háború előtti árnak. Tehát most 45 euró per megawattóra, a tavalyi betárolási program elején 35 euró per megawattóra volt, és a kereskedelmi tárolók már akkor is nagyon vontatottan töltötték fel a tárolókat. Akkor sem sikerült elérni az Európai Unió előírásait, és hogyha most ezt projektáljuk, hogy mi lesz a betárolási időszak végére, 70% környékét mondanak, ha egyáltalán ez megvalósul, és 90 körül kéne lennie, hogy minél biztonságosabbak legyünk a térre. Ugye ezelőtt 2023-ban a tárolók feltöltöttsége az évnek ebben a szakaszában 75%-os volt, most 50% alatt van. Tehát itt tartunk, és nagyon magasak az árak. Nem lehet tudni, hogy a kereskedelmi alapon működő nyugat-európai tárolók majd hogy ütemezik. Mert ugye el tudjuk képzelni, hogyha drágán tárolom be a földgázt, akkor azt még drágábban akarom eladni, ha kereskedelmi alapon működik, az még drágább lesz a fűtési szezonban. És ugye a drága földgázból nagyon nehéz lesz olcsó áramot csinálni, úgyhogy ebből meg aztán ez az áramárakra is hatással lesz.
Szóval vagy hiány lesz, vagy ha lesz is, akkor drágább lesz ez.
Igen.
Most már matematikailag következtethető.
A piac megoldja a hiányt, mert hogyha valahol extrém magas árak vannak, akkor nagyon szívesen átterelik ők az LNG-t máshonnan, csak ugye ezt a végfogyasztók fizetik meg a mai piaci világban. Ugye Magyarország ilyen szempontból kivételes helyzet volt a rezsivédett árakkal. Itt a jövőben nem tudjuk, ez is majd hogyan fog alakulni.
Na most itt van közben ez a bizonyos rendelet, és itt az ember elgondolkodik, hogy akkor a józan ész az hol van. Egy új uniós rendelet
2027-től kötelezővé tenni, hogy az Európai Unióba érkező olaj- és gázszállítmányok esetében igazolják és folyamatosan ellenőrizzék a metán kibocsátást. Most közben itt már 12 ország tiltakozik, hogy 3 évvel halasszák el. Ők jól látják tökéletesen, hogy ez bizony energiabizonytalanságot eredményezhet, és erre utalta az osztrák OMV leköszönő vezérigazgatója is. Hát itt ebben benne vagyunk
műsorvezető, hagyj szóljak itt bele egy kicsit.
Kérni akartam, csak összefoglalta hogy, a problémát.
Hogy gondoljuk meg, hogy azoknak az országoknak, akik exportálnak LNG-t föl, ugye most már csak LNG, szinte csak LNG formában lehet Európába földgázt exportálni, hiszen vezetékes szállítás az nem sok maradt. Ezeknek igazolni kell, hogy a bányászat során a szivárgás, a metán szivárgás az minimális vagy nagyon alacsony. Tehát ugye a metán egy nagyon erős üvegházgáz, 28-szor erősebb, mint a széndioxid. A tartózkodási ideje rövid, de ettől függetlenül nagyban hozzájárul a klímaváltozáshoz, mint egy nagyon erős üvegházgáz. Ezért mindenki, aki importál Európába földgázt, a importáló helytől, vagy az exportáló országgal egyeztetve igazolni kell, hogy milyen, hogy kezelik ezt a bányászat során, a földgáz felszíre hozatala során keletkező szivárgó metánt.
Ugye ez egy éregrepesztéses eljárás ráadásul.
Vagy az,
ugye
ahol palagáz van, vagy hagyományos fúrókutak, de azért azt tudni kell, hogy ilyenkor azért egy jelentős mennyiségű metánt elfáklyáznak. Mindenkinek az idősebbeknek, különösen az emlékképei, biztos vannak ilyen fúrókutak, amik
ég a teteje, mint egy fáklya.
Nem mindig lehet a szivattyúzási, tárolási kapacitásokat összehozni azzal, hogy most éppen mennyi jön föl, ki meg mennyi marad benn, és ezért ez is a szabályozásnak egy eszköze. Ez hozzátartozott eddig a földgáz kitermeléshez, és bizony ez egy jelentős mennyiség, ez a kijutó metán, úgyhogy ezzel el kell számolni. Ez a baja, és ez megnyilvánul az úgynevezett határmenti karbonvámban. A magas üvegházgáz intenzitású termékek esetén emelt vámot kell fizetni, amit a energiakereskedő fizet. Na most így befolyásolni lehet a piacot, befolyásolni lehet egy tisztább működés felé, de ez emeli is az árakat, és nagyon sok ország az USA-n kívül, aki Európába exportál LNG-t, Katar, Egyesült Arab Emírségek, stb., ők azt mondták, hogy ha amennyiben az EU ezt nem függeszti föl ezt a szabályzást, akkor ők nem fognak többet szállítani az EU-ba.
Na most akkor van egyszer egy szankció ugye az orosz eredetű energiahordozókkal szemben, aztán itt van ez a metánrendelet a nyugati típusúakkal szemben, ami eddig mondjuk alternatívát jelentett, persze csak részben, most akkor ez is szűkül. Na hát ezért mondta az Osztrák Olajtársaság leköszönő vezérigazgatója, hogy Európa saját energiabiztonságát veszélyezteti ezzel az adminisztratív döntéssel.
Igen. Hát nem véletlenül egyébként stagnál az USA-n kívül az összes többi LNG exportáló ország európai exportja, mert nem tudják, ezt helyesebben, hogyha Európa ennyire ragaszkodik a zöldítéshez, ők nem fognak befektetni. Plusz kitermelésbe, plusz szállítási kapacitásokba, hiszen soha nem térül meg a befektetésük. Az USA meg úgy gondolja, hogy ő neki van eszköze arra, hogy Európa akadékoskodását fölülírja, ugye ő a nagykutya. Látjuk, hogy gyakorlatilag dominálja az EU-s USA megállapodásokat. Van amúgy is egy egyezmény, hogy évi 250 milliárd euróért vagy dollárért veszünk energiahordozókat 3 éven keresztül. Ezt az egyezményt az Európai Unió máig nem ratifikálta egyben, meg a tagállamok. Tehát a 250 milliárd eurós keret 100 milliárd euróig lett kitöltve eddig. Már egy év eltelt az elvi megállapodás óta, és EU még nem ratifikált. Ezért mérges, és ezért van mosolyszünet Trump, meg ugye az Európai Unió között, ezért is. Európa ezt egyik 100 milliárd euróig töltötte föl ezt a keretet, és még hiányzik 150. De ha ez megvalósul, ennek a vége az lesz, hogy így is ott tartunk, hogy a európai LNG export 60%-a az USA-ból jön. Ez már nevezhető lenne egy függésnek. Ez az összes importnak, az összes EU-s földgázimportnak a 30%-a. Ez is elég nagy szám. De ha megvalósul, hogy Európa kitölti ezt a keretet, akkor az LNG 100%-át onnan kell hoznia, és a földgáz, ez mindennel együtt, az földgáz import 100%-ának szinte az EU-ból kéne jönni. Tehát egy nagyon szignifikán, 60-70-100% hatalmas számnak. Tehát ez függés. Ugye ez függés. Amikor nagyon féltek az oroszoktól, hogy mennyire orosz függő Európa, az orosz import aránya 45% volt.
Azt jelenti, hogy az egyik függést kiváltotta a másikra.
Igen, és most nem tudom, hogy ha az európai vezetők most szépen elmennek a függöny mögé, és őszintén beszélgetnének egymással, akkor igazából mitől félnek jobban, Putyintól vagy Trumptól? Én nem vagyok biztos, hogy mit válaszolnának. Tehát egy kicsit se került Európa jobb helyzetbe, ráadásul így az összes többi beszállító az lekopik, emiatt a ESG-s zöldítés miatt, amiről beszéltünk, hogy a földgázszivárgásnak, a metánszivárgásnak a megszüntetés, az összes többi eltűnik, nem lesz többet verseny sem a piacon. Tehát Amerika annyit kér, amit nem szégyel.
Na most akkor majd aztán beszélhetnénk itt ennek a vegyipari vonzatairól is, mert hogy azért ez a jelentős fogyasztói jóléti társadalom elég erősen az olajra és a gázra épül, itt a kozmetikai cikkektől kezdve a műtrágyán keresztül mindenféle van. Úgyhogy az, amikor azt mondja valaki, hogy majd megújul energiákkal kiváltja, azzal voltak éppen a vegyipar tanulálná, csak így egy rövid mondat és zárójeles, mert aztán megyünk tovább itt a hazai viszonyokra.
Gondoljuk meg, hogy az életünket a műanyagok veszik körül szinte minden, és az, hogy műanyag eszközeink vannak, amik lássuk be, hogy fát váltanak ki. Ezek fából, meg acélból, meg olyan anyagokból lennének, ami sokkal jobban terhelné a környezetet. Tehát gyakorlatilag ez is visszalőne.
Szóval kozmetikaipar, meg egy csomó minden is, a műtrágya, ugye, ami az élelmiszer termeléshez fontos. És akkor itt van ez a bizonyos láb, hogy is épülne fel a magyar energiabiztonság. Kapitány István miniszter bejelentette, hogy 10-szeresére növelnék néhány év alatt a szélerőmű kapacitást Magyarországon. 2030-ig ez a cél, hiszen itt pályázatok vannak, a programhoz közel 2,5 milliárd, azaz 2,5 milliárd eurónyi fejlesztés kapcsolódik, beleértve a villamos energiahálózat korszerűsítését is. Ugye hazánkban látványosan nőtt a energia, megújuló energia részaránya, naperőművek. A szélerőművek nem kaptak ekkora teret. Mi volt ennek az oka, és ez a terv, ez hogyan befolyásolja azt a bizonyos energiamixet, ami egyébként stabilnak kell, hogy legyen itthon.
Egyébként azt el kell ismerni, hogy emögött azért lenne ráció, csak ugye mindig az ördög a részletekben, meg a számokban rejlik. Lenne ráció, mert ugye a szél erőművek termelési profilja az más, mint a nap. Azok este is működnek, ha fúj a szél. Azok egy valamennyivel nagyobb a kapacitás kihasználtságuk, tehát kicsit nagyobb hatásfokkal működnek, de persze nem biztos, hogy ez Magyarországon is igaz. Éppen ezért nem volt eddig a szélerőmű olyan nagyon becsben tartva, mert Magyarországon nem túl jó a szél, nem egyenletesen jó, vagy nem túl jó a szélerőművi potenciál.
A hosszan tartó kifújt szelek, az kevés földrajzi helyen.
Így van, nekünk a szélpotenciálunk nem olyan jó, ezért nem volt túl hangsúlyozva a dolog. Másrészt meg azért, ugye itt van egy csomó kis-közép-európai ország, a V4 plusznak ugye egységesített az energiapiaca, összekapcsolta, működik. Ez azt jelenti, hogy azokban az országokban, ahol a szélenergia nagyobb szerepet kapott, mint Lengyelország vagy Románia, az ő termelésük kiegyenlíti azoknak az országoknak a termelését ebben a régióban, akik elsősorban napra tettek. Tehát ugye nem szabad ilyen kis országok szintjén szétbontani ezt a piacot, amikor amúgy is egységesíte van. A eddigi meglevő szélerőmű kapacitások kiegyenlítették a magyar napot. De nem baj, a negatív órás időszakokat le lehet harmadolni akkor, ha megépül ez a szélerőmű kapacitás. Csak ezzel az a baj, hogyha egy villamosenergiarendszernek az egyik elemét ilyen erőteljesen megváltoztatom, akkor magát a rendszert is meg kell változtatnom, hogy beépüljön. Ez nem csak annyi, hogy most felhúzok 4 gigawatt szélerőművet, és utána csodálkozok, hogy összeomlik a rendszerem. Mert kb. Ez lenne a helyzet.
Ugye ez még egyenlőnek kell lenni, ez a lényege.
A fogyasztásnak és a felhasználásnak mindig egyenlőnek kell lenni, és miután időjárás függő kapacitásról beszélünk, megint csak kell a tárolás és a kiegyenlítés. És azt is növelni kell. Hát most futunk ugye a 25-szörös naperőművi kapacitás növelés után, ezért épül a három új földgáztüzelésű blokk, majd 2030-as évek elejére megépül, ezzel lehet kiegyensúlyozni majd ezt a rendszer. De emellett 1 gigawattnyi hatalmas akkumulátoros tárolási kapacitás, hogy terve van. Na most, ha ez, ugye a terv az, Magyarországnak van egy elfogadott nemzeti energia és klímaterve, amit Brüsszel is rábólintott, amiben az van, hogy 2030-ig 12 gigawattnyi naperőmű lesz összesen, most 8500-nál tartunk, és 1 gigawatt szél. Na most ez egy elfogadott terv. Ezt akarja az új kormány fölülírni, hogy lesz ezek szerint 12 gigawattnyi nap, és 4 gigawatt szél. Ezzel nagyon erősen megnövekszik a időjárás függő kapacitás mennyisége, és emiatt új, további földgáztüzelésű erőműveket kell építeni, legalább 2 gigawattnyi újat a most épülők mellé.
Paks erre nem megoldás?
Nem.
Ja, ugye,
csak
igen,
a földgáztüzelésű erőművekkel.
Azt lehet beindítani, meg leállítani kívánságnak, hát illetve szükségszerűnek megfelelően. Paksnál ugyanez a probléma.
Hát igen, és azért Paks a 80-as években épült, tehát nem így épült. A mai modern földgáztüzelésű atomerőművek, különösen a kis modulális reaktorok, azok alkalmasak, rugalmasabb működés, de Paks, a régi paksi erőmű nem alkalmas erre. Ez az üzemidő hosszabbítás, a második üzemidő hosszabbítási opciót, ez lehet, hogy súlyosan megkérdőjelezni, hiszen az erőműt, ha kibekapcsolgatom, az nem, az tovább rontani.
Nyilván ezt az újjal sem lehet megtenni, ugye?
A földgáztüzelésű erőművek valók erre, ezek közül is csak a modernek tudják ezt, a modernek és speciális technológiával ellátottak működők tudják ezt produkálni, ezt a nagyon flexibilis működést, amivel ki lehet a időjárás függő megújulókat ki lehet egyenlíteni. Na most
szóval az, megint csak kell a földgáz, oda jutottunk.
Persze, 1,6 gigawattnyi új földgáztüzelésű blokk épül most, ezt még 2 gigawattal meg kell tordani, ha ezt mindent meg akarok építeni. Meg kell duplázni az ipari akkumulátoros tárolási kapacitást az országba, plusz meg kell erősíteni lényegesen a megfelelő infrastruktúrás elemeket. Ennek a beruházási igénye körülbelül 5000 milliárd forint. 5000 milliárd forint.
Mennyit jövet ebből az unióból?
Hát az összes, ami bejön, az 6000 milliárd.
Hát akkor világos. Oké. Okay.
Na most mindegy, hát majd beruházók megcsinálják, de akkor meg mi fogjuk visszafizetni, hiszen a rezsipolitikának valószínűleg lőni.
Ezt
lőni
a miniszter úr mondta, hogy ő megtanulta, amikor nagy vállalatot vezetett, hogy akik megfizetnek valamit, az végsősorban mégiscsak a fogyasztó.
Az a végén mindig a fogyasztó. Na most mondok még pár számot. A magyar GDP 81 ezer milliárd forint. Ennek körülbelül a 4%-át költjük egészségügyre, és majdnem az 5%-át oktatásra. Ez a 5000 milliárd forint beruházási költség, ez körülbelül a 4,5%-a a magyar GDP-nek. Ha ez így épül meg, megépülhetne, de akkor nem szabadna tovább emelni a naperőművi kapacitást, meg kéne állni ezzel a 8,5-9 gigawattnyi szinten, és erre kéne ráépíteni ezt a 4 gigawattnyi szelet. Akkor életképes lehet, hiszen a szél meg a nap valahol egy kicsit kiegyenlíti egymást, és gyakorlatilag a negatív áras időszakok harmadát ezzel meg lehetne szüntetni.
Plusz a gázerőművek, amiről beszélt, az meg kell. Tehát azt
ha a naperőművek helyett épülnek meg a szélerőművek, akkor kell, de nem ennyi. Tehát akkor a szabályzási kapacitás lejjebb lehet, hogy akkor nem kell föltétlen megduplázni az akkumulátoros tárolást. Tehát akkor észszerű, az egész rendszer lehetne észszerűbb, de kevesebb nap, akkor fel kell adni a Nemzeti Energia és Klímatervben beígért 12 gigawattnyi naperőművet, mert akkor azokra nem lesz szükség. Tehát akkor azt most álljunk meg 8,5-nél, és építsünk helyette szelet. Ez így oké.
Köszönöm szépen, műsorunk ezzel véget ért. Hamarosan meghallgatható lesz a mediaclick.hu című weboldalunkon is. Vendégünknek, Tóldi Ottónak, a Klímapolitika Intézet vezető kutatójának köszönöm, hogy itt volt velünk. Tisztelt hallgatóinknak a figyelmüket köszönöm. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kakukkel Tamás. Viszont hallásra.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.